A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Csicsmár László egyetemi tanár, a Corvinus Egyetem Ázsia központjának vezetője, a külügyintézet szakértője van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Volt ez a pekingi vagy tianjini csúcs Kínában, ahol megjelent Putyin elnök, ahol megünnepelték a II. Világháború lezárását, volt egy katonai parádé, tulajdonképpen azt is mondták, hogy a globális délnek volt ez egy nagy fesztiválja, ott volt Észak-Korea elnöke, és megjelent az indiai elnök. Ezen sokan csodálkoztak, mert hogy hát India és Kína viszonya köztudottan nem a legjobb. Ezen kívül ez nyilvánvalóan egy olyan politikai fórum is volt, ahol megjelenni, részt venni, és nagyon barátságosan viselkedni Putyinnal meg a többiekkel, az egyfajta elköteleződés jelentett, Indiáról pedig tudni való, hogy folyamatosan, mert tulajdonképpen már a 70-es évek vagy 60-as évek óta próbál egyensúlyozni a nagyhatalmak között. Szóval az első kérdés, mi történt?
Igen, hát szerintem nem olyan meglepő magában az, hogy a Sánkhelyi Együttműködési Szervezetnek a csúcs találkozóján részt vesz az indiai miniszterelnök. Talán ami ennek az érdekességét adja, szerintem az a kontextus, nevezetesen, hogy mindenki arra számított, hogy itt a második Trump adminisztráció alatt az amerika-indiai kapcsolatok azok szárnyalni fognak, és hát az elmúlt hetekben nemhogy nem szárnyaltak, hanem gyülekeztek a felhők az amerika-indiai kapcsolatok felett. Mindenek előtt itt a legutolsó kellemetlenség India számára az az 50%-os büntetővámoknak a kivetése volt az indiai termékekre. Ez augusztus 27-én lépett hatályba. És ugye tudni kell, hogy az indiai külkereskedelemben az Egyesült Államok a legnagyobb kereskedelmi partner, tehát itt van egy kölcsönös együttműködés, és Washingtonnak az fáj, hogy India az Oroszországból jelentős mennyiségben importál olajat, olyannyira, hogy ez most már ilyen 40%-a az indiai olajimportnak Oroszországból származik.
Olcsó, ugye most adtak 5% engedmény pluszban.
Pontosan, tehát ez 22 előtt az orosz olajnak a súlya az jelentéktelen volt, ez 22 után felfutott, olcsó, ezeket finomítja India, és úgy értékesíti a világpiacon is, mert hogy értékesít is, minthogyha ez alapvetően indiai olaj lenne. És hát ezzel szemben ugye jött egy kemény amerikai üzenet, hogy ezt alapvetően nem lehet, és hát Indiának ez azért is fáj, mert hát India nem érti, hogy de Kínával szemben nem hoztak ilyen intézkedést például, amely jóval nagyobb felvásárlója az orosz olajnak. Vagy például európai országok is vásárolják, és hát tulajdonképpen Trump és Modi hasonló személyiségek, ugye mind a kettő a nemzeti szuverenitást próbálja központba helyezni.
Körülbelül egyidősek is.
Egyidősek, jó kapcsolat van közöttük, na de hát szóval valahogy nem érti meg a két oldal egymást, ráadásul volt ez az indiai-pakisztáni összeütközés április-májusban, és az Egyesült Államok nyitott Pakisztán felé is, tehát ez sem volt egy kellemes pillanat. Washington bírálja azt, hogy India ugye Iránnal is azért fenntart kapcsolatokat, és hát India pedig tradicionálisan ezt a több irányú elköteleződés politikát folytatja, hogy ön is mondja, hogy igazából az el nem kötelezettség az némiképpen átalakult, és hát minden irányba keresi a kapcsolatokat. Végül is ezt látjuk, nyilván az különlegesség ennek a csúcs találkozónak, hogy azért Modi 7 éve nem találkoztak itt, tehát nem járt Kínában, és azért a kétoldalú kapcsolatok az elmúlt években mélypontra kerültek India és Kína között. Ez ugye több határvita is volt, például 2017-ben és 20-ban. India keményen felvette a kesztyűt Xi Jinpinggel és Kínával szemben, és próbált egy valódi ellensúlyt képezni, és azt látjuk, hogy ez a politika, amikor próbál két szuperhatalom között lavírozni egy hatalom, egy ilyen ellenségessé váló, átalakuló nemzetközi rendszerben, hát az óhatatlanul ilyen negatív összeütközésekhez vezet, mint amit most is láttunk. Ugye Trump üzent is Modinak, hogy nem kéne Putyin oldalán gyakorlatilag mutatkozni, hanem Indiának velünk kéne lenni ebben az ellenállásban. Most India az Egyesült Államokkal is van, tehát hogy alapvetően én azt gondolom, Washington nem érti meg az indiai külpolitikát. India keresi a lehetőséget. Oroszország történelmileg egy tradicionális partner. India soha nem fordított hátat Oroszországnak, ugye itt még a Szovjetunió idejében vezethető vissza a jó kapcsolat, Nehru és Hruscsov között kiváló volt például a kapcsolat, és hát a legfőbb fegyverszállító volt, tehát Indiának Oroszország volt, illetve a Szovjetunió a legfőbb kapcsolat, hát miért fordított volna hátat Oroszországnak, amikor ugye kirobbant a háború, az orosz-ukrán háború, például akkor is Oroszországgal szemben nem szakította meg a kapcsolatokat, az ENSZ-ben nem úgy szavazott, ahogy Washington szerette volna, és hát tulajdonképpen akkor növekedett meg a kereskedelem néhány esztendő alatt. Tehát szó sincs arról, hogy igazából India hátat fordítson Oroszországnak, az energiabiztonság szempontjából is kulcsfontosságú, fegyverszállítások véget is, tehát ez mindenképpen egy érzékeny pont lesz. És hát Sánkhájra visszatérve, ami fontos üzenet volt, hogy Modi a látogatás előtt ugye Japánba utazott. Tehát én azt gondolom, ez is egy üzenet volt Washingtonnak is, de Kínának is, hogy nevezetesen ugye Japán pont hasonló cipőben jár, azt gondolom, jelenleg a világpolitikában. Keresi az utat, ugye az Egyesült Államokat fontosnak tartja, látjuk itt az amerikai-japán kapcsolatokat, de nem tudta elkerülni a vámokat sem, és hát próbálja szorosabbra fűzni olyan országokkal a kapcsolatát, mint India, amely hát egyébként végülis az Egyesült Államokhoz hasonlóan azért egy táborban vannak, mondjuk Kína kérdésében. Úgyhogy ez egy fontos üzenet, és az is, hogy a katonai díszszemlén ugye nem vett részt Módi, tehát az egy üzenet volt, hogy nem ment el a világháborús megemlékezése, tehát részt vett a tianjini találkozón, de ugyanakkor nem ment el arra a katonai parádéra, amit hát Japán szerint egy japán ellenes fennhangja volt. Én azt gondolom, ez egy fontos gesztus. Aztán hát, hogy a Sánkhájai Együttműködési Szervezetnek mekkora a súlya, azért óvatos lennék ezzel, azért ez egy ázsiai szervezet. Persze, a három olyan ország, amely nagyon fontos, de azt látni kell, hogy ettől India és Kína nem válnak szövetségessé, mert Módi odament, és szívélyes beszélgetések voltak, szóval érdekes, de nem értékelném azért túl. És hát nagy kérdés, hogy hogyan tovább amerika-indiai kapcsolatok. Szerintem ez most egy olyan pont, amikor valaminek majd történnie kell.
Az érdekes, hogy Trump első terminusa alatt elég szépen, gondosan és hozzá, tehát rá nem jellemző módon alaposan építgette ezt a kapcsolatot Indiával. És állítólag, legalábbis én ezt olvastam, a Biden időszakban picit rosszabb is volt a viszony, mint a Trumpi első terminus alatt. És hát ennek vannak belpolitikai okai, hogy Trumpnak miért kéne jól viselkedni Indiával, mert a bővülő indiai közösség az Egyesült Államokban ugye nagyon fontos gazdag emberekről, befolyásos emberekről van szó. Tulajdonképpen talán a legsikeresebb közösség Amerikában, amely a republikánusokat kedvelt, ebben van valami iszlám ellenesség is természetesen, meg a piacbarátság a másik oka, és úgy olvasom, hogy 2020-ban az indiai amerikaiak 22%-a szavazott Trumpra, 2024-ben már 31%-a. Ami azt jelenti, hogy nagyon komoly belpolitikai veszteség érheti Trumpot, hogyha ezt tovább folytatja. De mi volt rá igazából az oka? Valaki azt mondja, hogy Módi megsértette. Igaz ez?
Hát ezt nem lehet pontosan tudni, hogy mi ennek az oka, de az biztos, hogy visszatérve a diaszpóra, az kulcsfontosság. Ugye a főbb vállalatok vezetői pozíciójában rengeteg indiait találunk, tehát multinacionális cégek vezetői között, és gyakorlatilag a diaszpora segítette előre mozdítani ezeket a kapcsolatokat, amelyek egyébként azért nem hasonlíthatók egy klasszikus kétoldalú szövetséghez, mert hogyha visszajönjünk időbe, beszéltünk itt a hidegháború időszakáról, hát nem igazán volt jó az Egyesült Államok és India, igazából sosem írtak alá, ugye India el nem kötelezett volt. A 90-es években is a nukleáris program miatt nem volt jó a kapcsolat, ugye 98-ban India végrehajtotta a második nukleáris kísérletet, és majd a Bush adminisztráció lesz az a 2000-es években, aki felismeri Indiának a potenciáját Kína ellensúlyozással véget, és azt gondolom, hogy ez elnökönként ment előre, tehát össze lehet hasonlítani Bident és Trumpot, de valójában Biden számára is India kulcsfontosságú volt a Kínával szembeni fellépés kapcsán, ugyanúgy a gazdasági kapcsolatok mélyültek, India egyébként azt lehet mondani, hogy mindent megengedhetett magának, mint amerikai partner, tehát olyan kérdésekben kapott kivételt, amelyek például nem tudom, Iránnal való kapcsolat, ugye Csabahár kikötőnek az építése, amelyek más államok esetén nem. Tehát azt mondhatjuk, hogy minthogyha az Egyesült Államoknak nagyobb szüksége lenne Indiának, mint Indiának az Egyesült Államokra. Lehet, hogy ez utóbbi eltúzott, mert azért a gazdasági növekedés ez kulcsfontosságú. Tehát például ugye itt a termelésnek ez a friendshoring fogalma, hogy Indiába való helyezése, ugye az Apple például az iPhone-oknak az augusztusi hír, hogy az iPhone 17-es, ami majd most jön, a jelentős hányadát, ami az amerikai piacra kerül, azt most Indiában gyártják már. Hát ez nem egy kulcsfontosságú üzenet, és én azért gondolom, hogy ennek átmenetinek kell lenni ennek a mosolyszünetnek, mert hogy az Egyesült Államoknak azt gondolom nagyon markáns érdeke fűződik ahhoz, hogy fenntartsa a kapcsolatokat. Állítólag Modi 4-szer nem vette fel a telefont az elmúlt hetekben, amikor Trump felhívta sajtóértesülések szerint, és azt is hallani, hogy olyan módon megsértődött Trump, hogy a Quadnak a tervezett indiai csúcs találkozójára, ami valamikor az évnek a második felében, tehát az elkövetkezendő hetekben Indiában lenne, állítólag már megüzente, hogy nem fog ezen részt venni. Ugye ez az a négy oldalú biztonsági párbeszéd Ausztrália, Japán, India és az Egyesült Államok között, amely 2007-ben indult el, 2017-ben mélyült el, és hát kimondottan Kína ellensúlyozása lenne az egyik célja. Hát ha Trump nem megy el, azt gondolom ez egy elég jelentős üzenet, és hát azért sem érthető, mert maga a Quad, az pedig, hát ahogy Trumpot beiktatták az első külügyminiszteri találkozóra, már rögtön januárban sor került, tehát az egyik külpolitikai alappillére, ha úgy tetszik, hogy olyan államokkal együttműködni, amelyek kifejezetten Kínát próbálják ellensúlyozni. Tehát én azt gondolom, lehet, hogy ez most egy nyomásgyakorlás Indiára, az biztos, hogy India nagyon nehéz helyzetben van. Ugye az adatok szerint például 0,8%-kal ponttal csökkentheti az idei gazdasági növekedést a kivetett vámok, ezt 6,5%-ra prognosztizálják. India ugye egy dinamikusan növekvő gazdaság jelen pillanatban, hát ugye be is kell hozni azt a hátrányt, mert azért itt azért, ha Kínával összehasonlítjuk az adatokat, akkor India gazdasága még mindig eltörpül mondjuk a fejlettség tekintetében. Az biztos, hogy évek alatt, hogyha maradnak ezek a kapcsolatok, a vámoknak általában kereskedelem elterelő hatása van, tehát India fogja tudni majd más irányba is értékesíteni. Azonban egyet nem fog, tehát azért is fontosak a kapcsolatok, mert például a kiemelt technológiák tekintetében, például a félvezetőknek a gyártása vonatkozik, mesterséges intelligencia terén való együttműködés, hát kulcsfontossága a két ország közötti szövetség, tehát ennek kapcsán több szerződést is aláírtak, és azt gondolom, hogy enélkül, hogy mondjam, ez Indiának sem jó, meg az Egyesült Államoknak sem azon törekvéséhez nem segít, hogy leválasztani Kínát a globális ellátási láncokból, és egy új ellátási láncot kiépíteni. Szóval, hát itt azért az amerikai stratégiai elit mondja azt, hogy valahogy újra kellene gondolni az amerikai-indiai kapcsolatokat, és vélhetően egy komolyabb szerződést aláírni, amit viszont egy valami akadályozna, még ha javulnak is a viszonyok, hogy India ragaszkodik a stratégiai autonómiához, és a több irányú elköteleződéshez. Tehát India szeretne a BRICS tagja lenni, a Shanghai Együttműködési Szervezet tagja lenni, a Quadnak a tagja lenni, és nem szeretné, hogyha korlátoznák ebben. És egy vörös vonalnak nevezték azt, hogy Washington megmondja, hogy honnan vásárolják az olajat, tehát ezt kifejezetten negatívan látják.
Állítólag az első alkalom, amikor Trump megsértődött, az az volt, hogy az indiai-pakisztáni összetűzés bejátszott Trumpi szerepet, ő ezt úgy értékelte, hogy már önmagában jár azért egy Nobel-békedíj. Ezt a pakisztániak helyeselték is, és azt mondták, hogy ők jelölik. És akkor beszélt Módival telefonon, és Módi azt mondta, hogy hát ő meg nem jelöli. Tehát ez egy nagy pofon volt a trumpi hiúságon állítólag, de nem lehet tudni, hogy ez így történt, vagy nem?
Hát az biztos így történt, hogy amikor Marco Rubio bejelentette, hogy az Egyesült Államoknak kulcsfontosságú szerepe volt a tűzszünetnek a tető aláhozásában, akkor ezt új Delhi azonnal cáfolta, és azt mondta, hogy szó nincs amerikai közvetítésről. Most ez egy nagyon érzékeny kérdés, amit valószínűleg Trump nem tudott, vagy nem értett, hogy az indiai-pakisztáni kapcsolatokban 72-ben, miután Banglades függetlenné vált, ez a harmadik indiai-pakisztáni háború, kötöttek egy kétoldalú megállapodást az indiai fölény, erőfölény után, ez a szimlai megállapodás volt, amelyben gyakorlatilag rögzítették, hogy ez egy kétoldalú kérdés, és nem engednek, hát ez volt az indiai álláspont, nem engednek harmadik felet beleszólni a kérdésbe, sem közvetítőként, sem semmilyen formában. Ezzel India el tudta azt érni, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetét gyakorlatilag háttérbe szorítsa, és gyakorlatilag, hogy a saját akaratát érvényesítse. Na most ez a kijelentés, hogy az Egyesült Államok közvetített, ez ezt a fajta indiai erőfölényt próbálja meg kikezdeni, és hát India pozíciójára nézve kifejezetten hátrányos a régióban, és ezt valószínűleg az Egyesült Államok kezdetben nem értette meg. Pakisztánnak meg ragyogó, mert Pakisztán, amely egyértelműen Kína irányába mozdult el az elmúlt években, most egy lehetőség kínálkozott, hogy az amerikai-pakisztáni kapcsolatokat valamilyen formában megjavítsa. Olyannyira, hogy ugye Marco Rubio és más amerikai vezetők még a háború előtt jelezték Pakisztánnak, hogy a ritka földfémek vonatkozásában nagyon szívesen kiaknázná Washington a lehetőségeket, és egyébként az elmúlt hetekben született is egy megállapodás, hogy közös olaj kitermelése fog az Egyesült Államok és Pakisztán között sor kerülni Belugisztán tartományban, ami hát ezért egy jelentős fordulat, hiszen egyébként a pakisztáni miniszterelnök is ott volt, természetesen mint teljes jogú tagja a Shanghai Együttműködési Szervezetnek Kínában, és hát sajtóértelme, vagy a fényképek azt mutatják, hogy ott hátul kullogott a vezetők mögött, nem nagyon találta a helyét Putyin, Módi, és érthetően. Majd a fényképen, ha megnézzük, akkor Módi az egyik oldalon volt, Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök totálisan ellentétes oldalon került lefotózása. Viszont Shehbaz Sharif ezen a mostani kínai látogatáson külön kétoldalú tárgyalásokat folytatott a kínai vezetéssel, ahol bejelentették, hogy elindítják a kínai-pakisztáni gazdasági folyósó, ez a CPEC, ennek a második szakaszát, ami egyébként a zászlós hajója a kínai övezetésút kezdeményezésnek, a BRI-nak, és hogy ez most egy magasabb szakaszba lép, tehát azért nagyon érdekes ez, mert az Egyesült Államok megpróbálja azt elérni, hogy kvázi, ha nem is leválassza, mert ezt nem fogja tudni Kínáról, de valamilyen befolyást megvalósítani, és hát ez sem tetszik a indiai vezetésnek, nevezetesen az, hogy a Pahágámi merénylet után, amelyet ugye Indiában egy sokkot okozott, gyakorlatilag az Egyesült Államok szóba áll a pakisztáni vezetéssel. Tehát ezeket a kérdéseket nagyon negatívan látják Indiából.
Hát akkor valóban az a fotó, ami készült Kínában, aminek hát még a vége felé jelenik meg a magyar külügyminiszter. Ficót nem láttam egyáltalán, de nyilván
az ő is valahol. Az utolsó előtti sorban állt.
Igen. Az egy félrevezető fotó, kicsit olyan emberek vannak, akik majd a másikat a legszívesebben kiretusálnak egy idő után, mert hogy ez egy pillanatnyi állapot, amiből nem következik igazából semmi, vagy nagyon kevés.
Hát azt szoktam mondani, hogy ezeknek a szervezeteknek a csúcs találkozóját vagy túlértékeljük, vagy alulértékeljük, és szerintem valahol a kettő között van az igazság, tehát helyi értéken kell kezelni. Az biztos, hogy összetartja ezen vezetőket az, hogy az eddigi nemzetközi rendszert fel kell számolni, és alapvetően valami újat kell tető alá hozni, és ezek az államok szeretnének ott ülni, amikor a szabályokat, ha lesznek szabályai ennek az új nemzetközi rendszernek, amikor ezt meghozzák, akkor ott legyenek, és nyilván ez egy hosszú folyamat, amelyben India is valamelyest, Pakisztán talán kevésbé, de szintén azért egyfajta középhatalmi tényező, és az összes többi állam, amelyik ezen részt vesz, és abban közös az érdekük, hogy ezt az Egyesült Államok által korábban dominált liberális nemzetközi rendszert lebontsák, ahogy ugye Xi Jinping fogalmazott, lényegében egy igazságosabb, multipoláris rendszer jöjjön létre. Azonban nyilván a kínai szlogenek mögött azért én azt gondolom, ott van, hogy Kína magát tekinti a vezetőnek, és szerintem itt jön az a pont, amivel viszont azért sokan nem értenek egyet. Hát ilyen például ugye India, azt gondolom, tehát Indiának nem változik meg a képe Kínáról. India számára jelenleg a legnagyobb biztonsági fenyegetést az Kína jelenti. Tehát ő hiába találkozott a kínai vezetéssel, Módi hiába írnak alá kapcsolatok rendezéséről dokumentumokat, elsősorban gazdasági jellegűeket. Ez annak az elismerése, hogy az indiai gazdasági növekedéshez azért valamelyes szükség van Kínára is. Tehát azt nem lehet kihagyni, mert ez esetben ugye lassabb lesz az indiai gazdasági növekedés, ennek meg belpolitikai hatásai lesznek. Csak India azt megtanulta, hogy vannak bizonyos területek, amelyekre nem szabad beengedni Kínát, tehát például ami Indiának egy erőssége, ez az információs technológia, telekommunikáció, tehát ezekről a területekről alapvetően távol kell tartani Kínát, de az, hogy gazdasági együttműködés legyen, az nyilván kulcsfontosságú. És hát, hogy hát India próbál figyelni ezekre a területekre. Tehát nem becsülném le ezt a találkozót sem, ugyanakkor nem is értékelném túl, meglátjuk nyilván, és hát ne felejtsük el, hogy egy pár hónapja volt a BRICS-nek, ami viszont a Sánkhelyi Együttműködési Szervezettel szemben egy globális délhoz kötődő szervezetnek a brazíliai csúcs találkozója júliusban, ami viszont nem sikerült ennyire jól. Különféle okok miatt nem mentek el ugye vezetők, a zárónyilatkozat sem úgy alakult. Most itt ugye azt kell figyelni, hogy egy ilyen Sánkhelyi Együttműködési Szervezetnek a zárónyilatkozatában azért azt látjuk, hogy hasonlóképpen látják a résztvevő államok a globális konfliktusokat. Legyen szó az orosz-ukrán háborúról, Indiáról, Iránról, Gázáról, tehát például Irán elérte azt, hogy elítélték a zárónyilatkozatban a 12 napos háború, tehát az izraeli-amerikai támadást. India elérte azt, hogy belekerült a zárónyilatkozatba, hogy a Pahalgami merényletet azt elítélték egyöntetően, úgyhogy Pakisztán is tagja ennek a szervezetnek, és hát az orosz-ukrán háborúról is ugye más az álláspont, mint általában a nyugati világban, tehát van egy közös megértése.
De bocsánat, ezt egy picit részletezné, hogy mi ez az álláspont? Hát az ukrán-orosz háborúra.
Gyakorlatilag alapvetően nyilván annak a lezárását szorgalmazzák, de ezt nem látják alapvetően egy agressziónak, még ugye azért alapvetően erről láttuk azt, hogy az ENSZ különleges ülésszakán, ugye itt amikor a nyugati elítélés szankciók bevezetésére sor került Oroszországgal szemben, ezen államok Indiával együtt mélyen elítéli például az Oroszországgal szembeni szankciókat, és nem tekinti agressziónak a India sem ezt a Oroszország elleni, bocsánat, Ukrajna elleni hadműveleteket. Ugyanakkor azért Indiának egy picit más talán az álláspontja annyiban, hogy azt láttuk, hogy próbált az elmúlt hónapokban Ukrajna felé is nyitni, itt ugye volt azért egy látogatásmódi részéről Lengyelországban, majd Ukrajnában, ugye először Moszkvában járt, és utána azért ellátogatott Ukrajnába is, és nyilván Indiának lehetne egy komolyabb szerepe a közvetítésben is, amit most ugye az Egyesült Államok vállalt föl végül is, és egyelőre nem vezetett eredményhez. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben van egyfajta közös megértés, viszont azért az is látszott ezen a katonai parádén, hogy azért az ott résztvevő hatalmak között Kína egy nagyon jelentős lépést tett a haderőfejlesztés területén. Tehát mindenről tudtunk, ami ott volt, de így egyben látni, azt gondolom azért ez egy nagyon markáns dolog, és ahogy mondtam, a résztvevő államokhoz képest is egy, tehát és Indiát is beleértve, azért a kínai katonai erő azért jelenleg egy jóval jelentősebbet képvisel, mint gyakorlatilag bármelyik résztvevő államé.
Bár katonai szakértők, nemzetbiztonsági szakértők megjegyezték, hogy oké, hát láttuk, hogy ott vonul a tevő, hogy aztán mire képes, mennyire van ez készen, azt nem lehet tudni. Ugye emlékezzünk rá, hogy Putyin is az egyik ilyen parádián bemutatta azt a szupertankot, amiből végül is egy jutott ki az ukrán frontra, akkor is szétlőtték, tehát gyakorlatilag alkalmatlan, mozdulni se tudott, azért tudták szétlőni. Tehát itt vannak azért kételyek.
Igen, igen, ugye itt azért azt is látni kell, hogy nyilván ennek van egyfajta elrettentő ereje, még ha nem is feltétlenül az alkalmazásról beszélünk, de ha van egy konfliktus, amelyben Kínának esetleg a megtámadása felmerül, akkor nyilván ez elrettentse a feleket, és hát valóban Kína mondjuk nem vívott olyan háborút az elmúlt időszakban, hogy kipróbálja ezeket a fegyvereket, viszont adott át fegyvereket, amelyek azért pont az említett indiai-pakisztáni háborúban, az említett kínai vadászgép, amelyet Pakisztánnak átadtak, azok ugye a francia Indiának értékesített vadászgépeket semmisítették meg. Tehát ennyiben azért ez mondjuk egy nagyon érdekes tapasztalat volt, talán először került sor arra, hogy egy kínai vadászgép egy nyugati vadászgéppel gyakorlatilag végezzen, ugye Kína átadott mindenféle egyéb információt, térképeket, műhold felvételeket Pakisztánnak, amelyel pontosan tudta a másik oldalnak a mozgását. Tehát le se becsülném, ugyanakkor nyilvánvalóan ezek egy világrend átalakulása azért nem egy nagy rendszer szintű háborúhoz kötődik, tehát hogy nyilván nem egy amerikai-kínai háborúról beszélünk, a fejlesztéseknek azért az elrettentés véleményem szerint a célja, és hát azért a szigeteknek a védelme, tehát azért Kína számára azért a maga területe, én azt gondolom a legfontosabb, és hát ott van India, ahol pedig szintén a haderő fejlesztése, különösen a tengeri haderőnek a fejlesztése az jelentős mértékben zajlik, ezt is ismerte fel ugye az Egyesült Államok az elmúlt évtizedekben, és hát itt bizony azért ez a két hatalom egymással szembe kerül az indocsendes óceáni térségben, de azért azt lehet mondani, hogy Kína előrébb tart mégis ebben a haderőfejlesztésben, mint India. India a világ egyik legnagyobb fegyverimportőre jelenleg, amely például Izraellel is egyre szorosabbá fűzi a védelmi ipar területén az együttműködését. Szóval igazából Washington számára ez is egy jó lehetőség lenne, hogy hát alapvetően India támogatja a közel-keleti törekvéseket is, itt van ugye ráadásul egy konnektivitási terv, amely Washington szerint ellensúlyozhatná a kínai törekvéseket. Ez ugye az India közel-kelet-európa gazdasági folyósó, csak ugye azt hallani, hogy ez Trump inkább Biden tervének tekintette, és ezért ma nem annyira tartja magáénak, ugyanakkor azért azt látjuk, hogy amerikai diplomáciai dokumentumokban, beszédekben azért ott szerepel ennek az IMF-nek a gondolata, tehát Indiának például kulcsfontosságú szerepe lenne. Hagy mondjak egy példát, ugye Gáza kapcsán most voltak egyeztetések a Fehérházban, ugye Tony Blair is ott járt, és ugye előrevetítettek egyfajta, ez a Trump Riviera terve Gáza megújítására, ebbe például konkrétan említik, hogyha Gázában egy ilyen stabilitás lenne, akkor ez megoldaná az IMF-nek a problémáját, és simán lehetne ezt a fajta konnektivitási útvonalat, emírségek, Szaúd-Arábia, Jordánia, Izrael és onnan európai kikötőkbe megépíteni, és hát ez is alapvetően Kína ellensúlyozását szolgálná az amerikaiak szerint. India ugye nem feltétlen így látja ezeket a kérdéseket.
Ha megnézzük, hogy akkor India tulajdonképpen milyen súllyal bír, és miféle forgatókönyvek lehetségesek számára az elkövetkező évtizedekben, nagy hatalomként úgy értem, akkor az ember ilyen adatokra bukkan, hogy ebben a pillanatban, nem bocsánat, tavaly, tehát 2024-ben a nominális bruttó hazai termék alapján a világ ötödik legnagyobb gazdasága, vásárló erő alapján számolva a harmadik. Azt mondja, hogy az utóbbi évek reformjai a leggyorsabban bővülő gazdasággá tették Indiát a világban, és itt van egy furcsa szám, már 2050-ben, tehát 25 év múlva a világ legnagyobb gazdaságá válhat. Ezt elfiszi?
Hát méretekben igen, tehát azt gondolom, hogy az biztos, hogy a prognózis szerint be fog lépni a második legnagyobb gazdasággá. Ugye a legnépesebb ország lett a tavalyi évben, meghaladja már a lakosság a kínaiét. Azonban ez a fejlettséggel még nem párosul. Tehát, hogy India gazdasági fejlődésének most jön az a szakasza, amin Kína már rég túl van. Itt van egyfajta megkésettség, és igazából az indiai középosztálynak a felemelkedés ez az elkövetkezendő egy-két évtized. Modi tartott is egy beszédet egy pár év ezzel kapcsolatban, hogy most akik a 20-as éveikben járnak, azok még egy úgymond fejlődő országnak az állampolgárai, de amikor India függetlenségének a 100. évfordulója lesz 2047-ben, ő ezt a dátumot jelölte meg kvázi, amikor belép majd a fejlett államoknak a soraiba. Hát Kínánál is nagyjából ez a helyzet, hogy az egyfőre jutó GDP jövedelem alapján egy közepesen fejlett állam, és ugye ebből a csapdából, ami más európai országoknak is probléma, próbál kilépni és tovább lépni egyet. Indiának most először le kell küzdeni azért az elmaradottságot, a szegénységet egyébként nagyrészt sikerült felszámolni, de még mindig vannak problémák, de óriási lépéseket tettek a egészségügyi ellátás, tiszta ivóvíz, és gyakorlatilag a szegénységnek a felszámolása kapcsán, ami így nagyjából 10% köré csökken. De hát India előtt ugye az urbanizáció áll még, tehát most lesz majd nagyjából a fordulata, amikor többen laknak városokban, mint falvakban. Ott van a kasztrendszernek a kérdése, különösen vidéki területeken, amely kérdés, hogy akadályozza ezeket a reformokat, vagy sem. És hát azért az indiai gazdaság protekcionista, tehát mi Kínában azért rögtön nyitottak, és egy exportvezérelt gazdaságot teremtettek, hát az indiai gazdaság, és ezt is kritizálja Washington gyakorlatilag, ezt nem sikerült megnyitni, és különösen Washington a mezőgazdasági piac termékek vonatkozásában szerette volna elérni a nyitást, hát ez nem igazán következett be. Viszont szerintem, ami az egyik nagy lehetőség, az Európa számára egy lehetőség kínálkozik. Ugye az EU 2025-ben jelentősen előre haladta az Indiával való kapcsolatokban, ugye Ursula von der Leyen Delhiben járt, Módival találkozott, és kitűztek egy határidőt, hogy az év végére megkötik a szabadkereskedelmi megállapodást. Ezt egyébként India aláírta már Nagy-Britanniával, és aláírta az elmúlt hónapokban az EFTA tagállamaival, azonban így az egész EU-val egyelőre nem sikerült. Ezek a tárgyalások zajlottak, majd leálltak, ugye főleg az EU szereti ezeket a normatív emberi jogi kérdéseket előhozni, meg is szűntek a tárgyalások, és 2022-ben újraindították, és ha idén nem is állapodnak meg, de szerintem jövőre biztos, hogy létrejön egy ilyen. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy itt Európának van egy lehetősége, hogy valóra váltsa azt, hogy Indiával egy szorosabb kapcsolatokat teremteni. Itt közös érdek van, ugye bizonyos értelemben hát az EU-nak definiálni kell, hogy akkor most a Kína politikája az változik-e vagy sem, mint tudjuk egy rendszer szintű riválisnak tartja az Unió Kínát. És hát ebben India, én azt gondolom, ebben a French Shoring, tehát egy baráti országokkal való gazdasági kapcsolatokban és az említett konnektivitási javaslatban egy jelentős szerepet tölthet be, csak egy baj van az EU-indiai kapcsolatokban, pont az, ami Washingtonnal, hogy nyáron az EU elfogadta a 18. szankciós csomagot Oroszországgal szemben, ahol kimondottan említik az indiai vásárlást, az indiai-orosz kapcsolatokat, tehát ilyen értelemben bizonyos szankciók azok megjelennek Indiával szemben is, és ezek nem segítik elő a kétoldalú kapcsolatokat. Tehát ez egy nehéz ügy.
Hát, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor valóban van ebben képmutatás, mert ugye miközben szankcionálják Indiát azért, mert szállít termékeket, vagy vesz termékeket az oroszoktól, közben Európa veszi a földolgozott olajtermékeket, és önmagát úgy emlékszem, még nem szankcionálta.
Hát ugyanezt mondta Jai Shankar külügyminiszter, akit a napokban ugye megkérdeztek, hogy akkor mi az indiai álláspont ezzel kapcsolatban, és hát azt mondta, hogy hát ha nem tetszik, akkor nem kell vásárolni olajat tőlünk, de hogy ez meg egy képmutatás, hogy gyakorlatilag az Unió megvásárolja, tehát hogy igazából és semmiféle szankcióval, például amerikai szankcióval nem kell az Európai Uniónak emiatt szembenéznie. Tehát valóban ez egy ilyen kettős mérce képmutatás, amit egész egyszerűen az indiaiak nem hajlandók elfogadni, és hát visszatérve erre a globális pozícióra, én azt gondolom, hogy nyilván van ennek egy materiális része, ami kézzel fogható számokban, hogy India most hol tart. Hát azért az egyfőre jutó GDP ugyan fejlődik, de azért ez alapján India még egy fejlődő országnak, vagy közepesen fejlett országnak tekinthető, és azért nagyon messze van az, hogy a fejlett államok közé lépjen, viszont ugye van egy másik része ennek a hatalmiságnak, ami nem mérhető annyira, ez a relációs, a befolyás a világpolitikában, és azért azt mondanám, ebben India jobban teljesít, tehát hogy India ott van konfliktusok környékén, megoldásban, tehát van egy olyan globális súlya, amit jelen pillanatban nagyon nehezen tudunk fizikailag mérni, és azt gondolom, hogy egyre inkább elismerik azt a nagy hatalmak, hogy India az egy globális tényező. Na most nyilván nem, én azt mondanám, hogy ha a hatalmak között hierarchia van, akkor a tetején az Egyesült Államok és Kína van, de az megkérdőjelezhetetlen, hogy a második sorban jelenleg középhatalomként India az már most jelen van, mondjuk Japán, vagy Oroszországot is én inkább egy középhatalomnak definiálnám jelen pillanatban, és nem érik el mondjuk az Egyesült Államoknak és Kínának a szintjét. Az a kérdés, hogy India feljebb tud emelkedni ezen. Ez több mindentől is függ.
Ha megnézzük a kínai példát, ezt persze nem akarom ráerőltetni Indiára, csak valami hasonlót, hogy lássunk. Ugye azután, hogy a maói korszaknak sikerült a kínai gazdaságot tönkretenni, utána egyfajta nyitással, ez a mindegy milyen színű a macska, csak fogja meg az egeret, ismerjük, egyfajta kapitalizálódás elindításával, meg a nyugati technológia lekoppintásával, majd ennek egy nagyon, nagyon kreatív fejlesztésével, tehát egy önálló India vagy kínai hozzájárulás megteremtésével létrehoztak egy nagyon modern, egy szupermodern gazdaságot. Most ennek a világpolitikai súlya úgy alakult, hogy ez ilyen soft powerként tételezte magát Kína, semmiben nem akarunk beleszólni, senkivel nem akarunk konfliktust, csak egy kicsit kereskedni, eladni. Aztán, ahogy erősödtek a pozíciói Kínának, akkor már azért azt nem lehetett mondani, hogy nem szól bele különféle országok politikai ügyeibe. Például Afrikában, ahol a uralkodó elitet gyakorlatilag lefizette sok helyen, hogy ők kapják meg a koncesziókat gyémántbányákra, olajmezőkre, vagy éppen búzaföldek létesítésére, hogy annak a termését aztán hazavigyék Kínába. És hát nyilvánvaló, hogy egy nagyhatalmi szerep soha nem ragad le annál, hogy pusztán kereskedni akar. Ez a létre vár-e Indiára is?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés több szempontból is. Először, hogyha összehasonlítjuk a kettőt, akkor azért különbségeket látunk a fejlődésben. Ugye India egy demokrácia, amely nagy kérdés, hogy nehezíti-e, vagy segíti-e, vagy egyáltalán hatással van erre az irányra, vagy sem. Hát többen mondják, hogy igazából nehezíti, mert hogy rövid távú politikai ciklusokat kell figyelembe venni. Ezzel szemben ugye Kínában azért alapvetően nem demokratikus körülmények közepette egy erős vezető hajtotta végre ezeket a reformokat. Másrészt pedig hát van egy erőteljesen eltérő társadalmi szerkezet Indiában, ami ugye a kasztrendszerre épül, és nyilván ez egy protekcionista gazdaság, amely számos tekintetben azért eltérő módon alakult a kínaitól. Most azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a kínai övezetési út kezdeményezés sokan egy ilyen semleges kereskedelem teremtésnek tartják, ugyanakkor én azt mondom, hogy ez Kína nagy stratégiája, egy expanziós stratégia, amihez hasonlót India jelenleg nem tud csinálni. Tehát ez ugye bizonyos értelemben a kínai gazdasági fejlődéssel alakult úgy, levezetni azt a tőkét, és tehát abból a dinamikus növekedésből is származott az, hogy az övezetési út kezdeményezést megcsinálják, ebbe ugye rengeteg tőkét lehetett pumpálni, gazdaságot, érdekérvényesítést teremteni. Na most India nyilván bizonyos régiókban aktív próbál lenni, tehát ennek kezdeteit most látjuk, tehát például tradicionálisan dél-kelet-ázsiai térség, ahol Kínával ütközött is az indiai jelenlét érdeke, vagy most a közel-keleten azt látjuk, hogy Modi egy stratégiai partnerséget teremtett az emírségekkel és Izraellel, ami védelmi iparra, technológiára, mesterséges intelligenciára, tehát arra, ami Indiának gyakorlatilag az erőssége. Az, hogy ez átlépe azon a ponton, hogy India valóban egy nagyhatalmi tényezőként a világ minden pontján bele tudjon szólni az eseményekbe, ez még nem látszik. Tehát ehhez valami nagyobb lépése lenne, egy nagyobb áttörése lenne szükség, amit gazdaságilag egyelőre nem körvonalazódik. És hát azt se felejtsük el, hogy bizonyos területeken India is rászorul, akár csak egyébként Kína is, például a gyógyszeripar az egyik kiemelt terület Indiában. Na de a gyógyszeriparnak az alapanyagainak a nagy része az Kínából származik. Hova értékesítik a gyógyszert? Nagy részt az Egyesült Államokba. Tehát egy nagyon érdekes ellátási lánc alakult ki, és ugye ezek a nagy világpolitikai viták, ezek összefüggésben állnak egymással. Tehát oké, ha le lehet választani Kínát, de honnan lesznek ezek az alapanyagok? Tehát nehéz megmondani, hogy India az biztos, hogy ugyanazt az utat nem tudja bejárni. Nyilván az említett konnektivitási kezdeményezések, akár Európával vagy Oroszországgal való összeköttetés, ugye ilyen is van, ezek abszolút részei annak az indiai koncepciónak, hogy végül is ugyanazt megcsinálni, amit Kína megcsinál, csak egy kicsit megkésve. De hát meglátjuk, hogy, mert hogy ennek azért vannak belső korlátai, és hát nyilván ezek a belső gazdasági korlátokat hosszabb idő lesz véleményem szerint felszámolni, mint Kínában történt. Tehát ez több évtizedre prognosztizálnám.
Meg hát, hogyha elhisszük Kondratyev professzornak az elméletét, ugye, hogy ciklusok vannak a gazdasági fejlődésben, és ezek mondjuk 40-60 évig tartanak, de végük van egy ponton túl, és akkor jön valami válság, és aztán valami újraindítás, egy ilyen reset elindul, de az se könnyű. Tehát azt sem lehet kiszámítani, gondolom én, nem értek hozzá, csak gondolom, hogy a jelenlegi indiai rakétamozgásnak, fölfelé emelkedésnek hol van a plafonja. Mert Kínánál látható már, hogy évek óta van plafonja ennek a dolognak. Ez nem végtelen.
Hát ez abszolút így van. Ugye ráadásul azért azt lássuk, hogy Indiában ez a gazdasági reform a 90-es években indult, és aztán megtorpant. Tehát jöttek ezek a, ugye Indiában 5 évente vannak választások, nem 4 évente, de nem csak a választásokhoz kötődően, hanem bizonyos egyéb külpolitikai események miatt volt megtorpanás. Például a 98-as nukleáris kísérlet után szankciókat vezettek be Indiával szemben. Ez például kimutatható a következő évi gazdasági növekedést lassította. De azt lehet mondani, hogy most az elmúlt években, itt a Covid után azért ez a világgazdasági átlagot meghaladó, és amire az indiaiak nagyon büszkék, a kínai gazdasági növekedésnél is gyorsabb ütemet sikerül megvalósítani, de hát azért láttuk, amikor Kínának az igazi növekedés, az 10% fölötti hosszú éveken keresztüli ütemet meg tudott valósítani, és ugye ott volt arra is koncepció, hogy a tengerparti sávok, na most India az egy föderális állam, ami egy jóval bonyolultabb helyzet, ahol hát azt lehet mondani, hogy egyelőre nincs ilyen kelet-nyugati törés, északon van ugye a népesség nagy része történelmi okokból, de itt vannak nagyon gazdag államok, mint Gujarat, de itt van egyik legszegényebb, például Bihar tartomány, tehát ez és nagyon sokszínű, és hát nem olyan egyszerű azt gondolom ezt megvalósítani, és azért az 5 éves ciklusok azért nem biztos, hogy segítenek ebben, mert nyilván ígérni kell, hát most Modi alapvetően végülis hasonlókat mond, mint Trump, Make in India, tehát a hazai gyártás, a hazai fogyasztásnak az emelés, és ez egyébként, ez történt Kínában is, de belső fogyasztás ugye felfutott, középosztály kiépült, mellette pedig egy export vezérelt stratégia. Hát ezt az export vezérelt stratégiát, és ez volt egyébként Japánnak és Dél-Koreának is valahol a felemelkedése, nevezetesen az export vezérelt stratégiában, az India még gyerekcipőben jár véleményem szerint, és azért további intézkedéseket igényel, tehát Kínában azért egyenletesebb volt a gazdasági reform, mindig egy újabb és újabb szakasz jött. Indiában meg hát attól függ, hogy éppen ugye kormányváltás, választások, tehát valamilyen esemény mindig befolyásolta a folyamatokat, és tehát ezzel együtt India gazdasági növekedése megkérdőjelezhetetlen lesz az elkövetkezendő években. Ugye a lakosság még növekszik, tehát ezt se felejtsük el, hogy ugyan a termékenységi rátában már látjuk a csökkenést, tehát abszolút számokban itt azért egy 1,6-1,7 milliárd főre várhatóan a lakosság fel fog futni még a következő 2 évtizedben, akik ugye egy lehetőséget, tehát a demográfiai osztalék egy pozitív lehetőséget is hoz, hiszen adót fizetnek, belső fogyasztás, de másrészt azért India küzd ezzel, hiszen őket el kell látni munkával, iskolával, egészségüggyel, tehát, hogy ennek azért vannak hátrányai is, és kérdéses, hogy ezt mennyire sikerül majd leküzdeni ezeket a problémákat. Tehát vegyes a kép ebből a szempontból.
A kínai megoldás részint a tudás megszerzése érdekében, hogy a kínai középosztályból hát a megbízhatókat, a fiatalokat elküldte nyugat-európai, főleg amerikai egyetemekre, és hát mindig volt pénz mögöttük. Tehát nagyon sokan, én a Columbia Egyetem példáját ismerem, hogy ilyen belső lázadás tört ki, és kénytelen volt a egyetem egy határt szabni, és azt mondta, hogy 20%-nál több kínait nem veszek föl, mert akkor mi lesz az amerikaiakkal, akik kevésbé fizetőképesek, ugye költ legtöbb amerikai diák kölcsönökkel jön, de hát nekik is kellenek helyek, ha tehetségesek. De efféle kiáramlás és külföldi indiai közösségek létrejötte, mint ami tapasztalható Kínával kapcsolatban Magyarországon is, de bármelyik országban, a körülnézünk, az Indiával kapcsolatban nem látszik.
Hát ugye most, amit itt látunk Magyarországon is, az inkább a munkaerő áramlás, de mert ugye most már azért látható itthon is egy indiai közösség véleményem szerint, vagy például egyre több indiai turistát látunk, tehát a középosztály turistát, ugye megindult igen, a igen, világon, igen. És egyébként tehát nem meglepő, a legtöbb turista a világon az éppen Kínából és Indiából származik így a világon, de ez a lakosság számából és a felemelkedő középosztályból ered. Ugye hát stratégiailag két nagy indiai közösség van, az egyik az Egyesült Államokban, a másik pedig az öböl térségében, például ott is 9 millió indiai él. De vezető pozícióban, tehát azt gondolom, hogy ez ad egy lehetőséget, másrészt azért azt gondolom, az indiai felsőoktatás az nem rossz, tehát itt különösen az említett információs technológia területén, de hát ez a jóval komolyabb állami programok, meg pénz szükséges, és azért ez nem állt annyira rendelkezésre. Tehát, hogy ebbe komolyabban kell investálni, de hát azért nagyon sok indiai az Egyesült Államokban szerzi a doktori fokozatát, és hát ugye a kínaiakat azt lát, hogy Biden óta meglehetősen korlátozzák az Egyesült Államok, ugye vízumokat tagadtak meg olyan diákoktól, akik a technológiai szektorban tanulnának, vagy műszaki szektorban, hát indiaiaktól nem, és azt gondolom, hogy itt viszont óriási lehetőség lenne India számára.
Angol egyetemeken láttam még sok indiait, sőt vannak olyan angol vidéki egyetemek, amelyeket tulajdonképpen az indiaiak tartanak el azzal, hogy oda mennek, de ilyen lakó élő közösségeket még valószínűleg nem látunk egy darabig. Valamiért kivándorlás nincs, úgy tűnik.
Hát azért bizonyos szempontból van, tehát hogyha azt megnézzük, hogy a legnagyobb közösség a világon, migráns közösség, az az indiai. De ez a számokból adódik.
Amerikai.
Igen, tehát ez igazából ebben az értelemben van, csak nem olyan, mint mondjuk más esetben.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen.
Csicsmar László egyetemi tanára, a Corvinus Egyetem Ázsia Központjának vezetője, a Külügyi Intézet szakértője volt a vendégünk az elmúlt 51 percben. A műsor Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.